hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020 második hó 5-i fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. Mielőtt rátérünk a napirendre, főleg ha megengedik, engedjék meg, hogy köszöntsem a testület két új tagját, Dódic Gabriellát és Élő Norbertet. És külön köszöntöm főpolgármester helyettes asszonyt, aki első alkalommal van itt ezen a ülésen. Köszönjük, hogy eljött. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Önök megkapták a... Szeretném az új képviselő úr figyelmét fölhívni arra, hogy ebben a bizottságban rend szokott uralkodni. Az emberek akkor, a képviselők akkor szoktak megszólalni, amikor az rendkívül szigorú elnök szót ad nekik. Úgyhogy szeretném ezt a tradíciót folytatni. Nagyon szépen köszönöm. Önök megkapták előzetesen a napirendet. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek hozzászólása, kiegészítendője, kérdése? Ha nem látok ilyet, akkor szavazásra teszem. Hát, tudja képviselő azt, hogy olyan ritkán találkozunk nyáron, hogy egyszerűen elfelejtkezek a rituáléről, parancsoljon Önné a szó.
Köszönöm szépen, ugyan napirend előttinek gondoltam ezt, de a napirendhez is hozzá tudok szólni, azzal sincs probléma. Napirend előtt annyit, hogy Ludwig külsőbizottsági tag úr jelezte, hogy ő ugyan elindult, és azt ígérte, hogy jön, de baleset volt közvetlenül előtte, és nem éri. De látom, hogy a határozott képesség az rendben van. A napirendekkel kapcsolatban annyi lenne talán, hogy a Budapest Brand Non-Profit ZRT, nem feltétlenül javaslom azt, hogy módosítsuk ezt, gondolja meg az elnök úr, de igazából közgyűlési történet, mert hogy ugye az ottani pénzügyi szerződésmódosításunk az összefüggésben van. Most nézem, hogy hányassal, tehát magyarul a sorrend nem jó, ugye az egyikből következik a másik, a szolidaritási alap igen itt a 9-esként szerepel, hogy ez esetleg szerencsésebb lett volna, de alapvetően Ludwig úr miért jelentkeztem, köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Nyilván lehet módosítani, valóban a szolidaritási alapnak a fedezetét onnan teremtjük meg, hogy a Budapest Brandtől veszünk el 150 millió forintot, de máskor is szokott ilyen lenni, de hogyha ezt a bizottság úgy kívánja, hogy sorrend legyen felcserélve, akkor ebben nem állunk ellen ennek.
Megkérdezem képviselő asszonyt, hogy ez javaslat volt, szavazzunk róla? Jó. Akkor főpolgármester helyettes úr, tessék.
Bocsánat, azért nem, mert ugye a kettő... Ugye az egyik egy költségvetési rendelet módosítás, a másik pedig egy támogatói szerződés módosítás. Tehát ad abszurdum megtörténhet az, hogy az egyiket, mondjuk valamelyiket nem támogatja a bizottság, vagy holnap a közgyűlés, de attól még önállóan megélnek a dologba, hiszen a támogatói szerződés módosítása azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb forrás áll rendelkezésre. Ha esetleg ezt nem fogadná el a közgyűlés, de a költségvetési rendelet módosításával létrehozza a szolidaritási alapot, attól még ez a fedezet nem állna ott rendelkezésre a soron. Úgyhogy tulajdonképpen tudunk ettől függetlenül is dönteni, haladni, nem következik szorosan jogilag egymásból a kettő.
Köszönöm szépen, képviselőasszony. Jó, akkor mielőtt a napirendről szavazunk, most először arról szavazunk, hogy Hassai képviselőasszony javaslatára az eredeti napirendben szereplő 9. napirendi pontot azt előhozzuk másodiknak. Jól értettem, képviselőasszony? Kérem, ezzel kapcsolatban akkor szavazzanak. Elfogadta a testület ezt a javaslatot, tehát akkor előre fogjuk hozni a 9. napirendi pont fog a második helyére, és a második a 9. helyére kerülni. Ezek után az így módosított... Polgármester úr, hozzá kíván szólni?
Kihez? Nem.
Azt nem tudom eldönteni, hogy kihez, csak azt látom, hogy megnyomtál egy gombot, és erre gondoltam, hogy van mondani valód. polgármester úr megegyeztünk. Ezek után a módosított napi rendhez, tehát amit előbb elfogadtunk, ahhoz kérem, hogy arról kérem, hogy szavazzanak most. Szavazhatunk? Ezt egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen, és ezzel át is térek az első... Szétültetlek titeket. Az első napirendi ponthoz, javaslat a Románokkert budapesti roma művelődési ház működésével összefüggő döntések meghozatalára. Kerpel Frónius Gábor főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, kérdezem, nem kíván hozzászólni. Kérem, parancsolj főpolgármester helyettes úr.
Csak egy jelzem a bizottságnak, hogy kell ebben egy főpolgármesteri módosítót, mert tegnap a kerület tárgyalta az ezzel kapcsolatos előterjesztés, és egy mondatnak bele kell kerülnie a használatról szóló megállapodási szerződésbe, egy technikai mondat, amit a kerület szabályzata kér, úgyhogy erre lesz majd egy főpolgármesteri módosító, nem érinti alapjában a rendeletet, vagy az előterjesztést.
Köszönöm szépen, Hassai képviselő asszony.
Köszönöm szépen, csak egy kérdésem lenne, most már több egyszer van a művelődési ház megoldásának az ügye, nem csak ezen, hanem a tulajdonosi bizottság előtt is. A konkrét kérdésem az lenne, hogyha jól olvastam az előterjesztést, akkor ugye a Józsefvárosi önkormányzattól történik ez a vásárlás, és 50%-os lett a... Tehát 50%-át a forgalmi értéknek fizeti ki érte a főváros, hogy miért pont 50 ez a százalék?
Főpolgármester helyettes úr, ilyen a szó.
Mi eredetileg szerettük volna térítésmentesen megkapni, végül is azt abban sikerült megállapodni a kerületi önkormányzattal, hogy ezt féláron adják, mert úgy gondolják, hogy közös a cél. Számukra is fontos a Roma Közművelődési Intézménynek a támogatása, és ennek az ingatlan résznek az átadása annak érdekében, hogy nagyobb vizes blokkot lehessen csinálni, és ezzel elérhető legyen az, hogy a napház 100 fő befogadására alkalmas legyen, ez egy nagyon fontos cél, és ennek érdekében adták féláron ezt az ingatlan.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás? Nem látok ilyet. Ez egy közgyűlési előterjesztés, mint önök tudják, ilyenkor a bizottságnak véleményezési jogköre van, és egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, akkor most áttérünk egy nagy ugrással a 9-re, és a 9-et másodiknak nevezzük. Javaslat a fővárosi szolidaritási alap létrehozására. Itt Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, tiéd a szó, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Én az is gondoltam, hogy ne legyen teljesen felborogatva a napirend, mert hogy szerintem a hajléktalanügyi stratégia, a szolidaritási alap és a lakhatási körülményeket segítő pályázat az egy blokk, de most akkor ebből az egyik az ki lett előre rángatva. Ugye a fővárosi szolidaritási alap létrehozása az arról szól, ami már tulajdonképpen volt korábban is a fővárosban, csak akkor egy másfajta forrásteremtési rendszer volt mögötte, hogy vegyük észre, hogy társadalmi egyenlőtlenség az megjelenik a főváros kerületei, főváros területi lebontásában is, és vannak olyan területei a fővárosnak, ahol a szociális helyzet szempontjából nehezebb helyzetben élők szignifikánsan többen vannak, mint más részeken pedig nem. Ebből következően más terhelést is kapnak a szociális rendszerek a különböző kerületekben. A korábbi rendszer az úgy működött, hogy miután nem volt forrásmegosztási törvény, ezért az iparőrzési adó szumma bevételéből 1% az egy alapba került be, amire tudtak pályázni, amihez tudtak fordulni a kerületek. Annak érdekében, hogy megteremtsük annak az elvi lehetőségét, hogy egy szolidaritási alap létrejöjjön, a fővárosi önkormányzat költségvetési átcsoportosítás segítségével létrehoz egy 300 millió forintos alapot. Erre a kerületek, vagy a kerületekkel partnerségben, konzorciumban induló civil szervezetek pályázhatnak, de a főszabályként ott kell lenni a kerületeknek mögötte, és olyan szociális feladatok ellátását lehet forrás szerezni, amelyen reményeink szerint bővülhetnek, vagy ha forráshiányos helyzet van egyes kerületekben, akkor megmaradhatnak azok a szociális ellátások, vagy fejlődhetnek, amelyekre szükség van a főváros esetében. kifejezetten ez a szolidaritási alap, ez illeszkedik már a hajléktalanügyi stratégiához. Most én azt gondoltam, hogy a háromról együtt beszéltem volna, de mint most a képviselőasszony javaslatára átvariálták a napirendi pontokat, ezért nem ugrálnék lóugrásokban napirendek között, úgyhogy akkor a szolidaritási alapról beszéltem csak, és ezt kérem a támogatásukat.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás? Hassai képviselőasszony, parancsoljon.
Csak egy lenne, hogyha jól értem, akkor ugye itt azok a civil szervezetek pályázhatnak alapvetően, akik a kerületi vagy a fővárosi kerületi önkormányzatokkal már együttműködési megállapodást kötöttek. Az lenne a kérdésem, hogy milyen kritériumok vannak még, mert az előterjesztésben nekem az egy kicsit olyan általánosan van megfogalmazva, mint lakhatási válsághelyzetek kezelése, akadálymentesítés, családon belüli erőszak áldozatok védelme, és hogy majd a pályázati kiírást azt ez a bizottság fogja kiírni, meg ide fognak beérkezni, hogy egyáltalán az elbírálás az hogy fog a későbbiekben működni, azzal abszolút egyet tudunk érteni, hogy a Budapest Brand az a szervezet, ahonnan ezt a forrást megteremtjük, úgyhogy egyelőre ennyi, köszönöm.
Főpolgármester helyettesen.
Nem, tehát kerületi önkormányzatok, vagy olyan civil szervezetek, akiknek már van feladatállátási megállapodásuk kerületekkel, vagy kerületi önkormányzatok civil szervezetekkel partnerségben. Tehát ez a három kategória van, és mi azt a modellt választottuk, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány bonyolítja le a pályáztatást. Ez is van az előterjesztésben. Tehát, hogy ezáltal egy rugalmasabb rendszer, őszintén szóval egy kicsit azt láttuk, mint a térközpályázatok esetében, hogy minden egyes határidő módosítással vissza kell menni a közgyűlés elé, és itt is azt szeretnénk elkerülni egy rugalmasabb rendszerbe, hogy ne a közgyűlésnek kelljen, vagy a bizottságnak havonta ülésezni azért, hogyha valamilyen kisebb szerződés módosítást. Ez alapvetően a kerületekre van, a főváros nem pályázhat saját pénzére, nyilván az logikátlan lenne, tehát itt a kerületek azok, akik be vannak vonva, ők bevonhatnak civil szereplőket, de akkor az ő döntésük, és akkor nekik kell bizonyítani, hogy valamilyen feladatellátási megállapodásuk van.
Köszönöm szépen, képviselőasszony, még egyszer.
Igen, pont ez a, szerintem a dolog nyitja, hogy mégiscsak egy emberi erőforrás bizottsága, mégis nem olyan kevés az a 300 millió forint, úgyhogy én azért azt gondolom, hogy szerencsésebb lenne, hogyha tudna arról a bizottság, hogy legalább egy beszámoló formájába, vagy a pályázati kritériumokat látna, tehát azért ahhoz szerintem ez sok az a 300 millió forint, és ez a bizottság, ez tipikusan erre van annyi dolgunk nincs, mint hogy egyáltalán ne legyen rálátásunk egy ilyen folyamatra.
Parancsolj, főpolgármestert is.
Képviselőasszony, azt javaslom, hogy próbáljuk meg, beadunk egy beszámolót erről, illetve a közalapítvány segítségével beszámolunk erről, nézzük meg, hogy így valóban várt módon rugalmas-e a folyamat, hogyha nem, akkor újra lehet gondolni természetesen, és más döntéshozatali fórumot is lehet találni ennek. Én azt kérem, hogy adjunk ennek egy évet, nézzük meg, hogy így működőképes-e, természetesen beszámol a közalapítvány is, mi is erről, hogy mik a tapasztalatok, és ennek függvényében lehet dönteni a végrehajtás módszertanáról. Tulajdonképpen hiszen erről van, ha nem is vita, de polémia közöttünk, ha jól értem.
Köszönöm szépen, polgármester úr.
Köszönöm szépen, igazából a 93%-át már képviselőasszony és főpolgármester helyettes úr megbeszélt, amiért szólni szerettem volna. Szerintem összességében az nagyon jó, hogy az alapítvány bírálja el a beérkező pályázatokat pont a határidő módosítások és a gördülékenység és a rugalmasságok miatt. Az, hogy a bizottságunknak legyen egyfajta rálátása, az szerintem egy méltányolható kérés, és nem érint határidő módosításokat. A maradék 7%, ami pedig a hozzászólásom érinti és kimaradt szerintem az, hogy ugye szerepel a pályázat elbírálásánál, és nem szeretnék módosítani semmit, mert szerintem ez úgy kerek és támogatható és támogatandó, ahogy van, de hogy az alapítvány, amikor a pályázatokat elbírálja ott, akkor azt egy kicsit nagyobb hangsúlya, hogyha figyelembe tudja venni, hogy kerületek, illetve önkormányzatokkal történő együttműködés az milyen fokon valósult már meg, illetve hogy élő együttműködésre és arra nagyobb hangsúlyt fejezne, akkor az szerintem örvendetes lenne. Mert itt pont a jó példák és a együttműködések kapcsán az, hogyha nagyobb hangsúlyt tud kapni. Nem szeretném módosítani, mert szerintem tényleg úgy kerek, ahogy van az egész, de az egy fontos szempont, hogy akiknek már van működő feladatellátási, közfeladatellátási szerződésük, az azért nagyobb súlya legyen figyelembe véve, amennyiben egy önkormányzati civil szervezettel közösen pályázik ez szerint. Ezt majd csak a pályázat elbírálóinak a figyelmébe szeretném ajánlani. Köszönöm.
Köszönöm szépen, főprogramista helyettes úr.
De annyira egyetértek, hogy ezt is gondoljuk mi, tehát nagyon leegyszerűsítve, ha a kerületi önkormányzat nem akarja, hogy az ő kerületében egy civil szervezet pályázna, akkor nem fog pályázni az a civil szervezet, mert vagy a kerületi önkormányzat pályázik, vagy a már feladatellátási szerződéses jogviszonyban álló civil szervezet, tehát ennek meglévőnek kell lennie, vagy egy konzorciumnak kell lennie, ahhoz meg szintén a kerületnek kell az aktív hozzájárulása. Tehát direkt kikerültük azokat, hogy akkor egy civil szervezet már kerület által ellátott feladatra ráindul, és ahhoz akarna forrást.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás? Nem látok ilyet. Itt is, mivel közgyűlési előterjesztésről van szó, véleményezési jogköre van a bizottságnak, egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Két tartózkodással elfogadta a bizottság az előterjesztést. Most áttérek a eredetileg második számú napirendi pontra. Javaslat a Budapest Brand Non-Profit ZRT 2022. évi finanszírozási szerződésének második száma módosítására. Nem tudom, főpolgármester helyettes úr, kívánsz ehhez valamit hozzászólni, vagy főosztályvezető?
Csak fölhívom a figyelmet, szerintem ez pont ezt cserélte meg a bizottság, és most ez került a 9. helyre. Elé? Elnézést. Nekem mindegy.
Előtt úgy fogalmazott, hogy a 2-esből 9-es lett.
Akkor...
De, azt mondtam.
Én is így emlékeztem.
A bizottság az, hogy az én képességemet ez lassan meghalad, de hogy most a 2-es, vagy 9-es, vagy 42-esről beszélünk.
Elnök úr, döntse el, és ahhoz szólok hozzá.
Igen, én szívesen mondanám azt, hogy most a második napirendi, az eredeti második napirendi pontot tárgyaljuk.
Megértettem.
És megyünk tovább, mert csak össze fogok zavarodni, hogy az 5-ös után a 42-es jön, meg egyebek. Úgyhogy főpolgármester úr, kérlek szépen, hogy a második, eredeti második napirendi ponthoz, a Budapest Brandhez, ha hozzá kíván szólni, akkor tedd meg.
Miután mély bölcsességében támogatta a bizottság az előző napirendnél, hogy csökkentsük a Budapest Brandnek a költségvetését, ezért akkor indokolta ennek a finanszírozási szerződésnek a módosítása is, úgyhogy ezt akkor nem váratlanul, de idehoztuk a bizottság elé, és akkor így lesz meg annak a fedezete, amit az előző napirendben megszavazott a bizottság.
Köszönöm szépen, kérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz van-e további hozzászólás? Havasi képviselő úr, parancsolj!
Csak egy apró technikai, valószínűleg elírás történt itt a második mondatban. A fővárosi közgyűlés 1722/2022. december 18-ai határozatára hivatkozik az előterjesztés, de ez valójában 2020.
Köszönöm szépen. További hozzászólás? Nem látok ilyet. Továbbra is közgyűlési előterjesztésről van szó, véleményezési jogköre van a bizottságnak, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a bizottság, köszönöm szépen, átérek a harmadik napi rendi pontra. Javaslat a Milton Friedman Egyetem szakképzési alapfeladatának ellátásához kapcsolódó ingatlan használatra irányuló megállapodás jóváhagyására. Továbbra is nem kíván hozzászólni a főpolgármester helyettes úr, kérdezem, itt van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítés. Nem látok ilyet. Továbbra is közgyűlési előterjesztésről, véleményezési jogkörről van szó, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület, áttérek a negyedik napi rendi pontra. Javaslat a szociális, illetve a nevelési oktatási intézményekben alkalmazandó egyes térítési díjak módosítására. Itt főpolgármester helyettes úr, az egyik előterjesztő, tiéd a szó, parancsolj.
Köszönöm szépen. Nyilván, amikor térítési díj emelés van, az nem egy könnyű döntés, de látjuk az inflációs környezetet, és ezért a étkezésnél, illetve a szociális intézményeknél javaslatot teszünk, sok önkormányzathoz hasonlóan arra, hogy szükséges az étkezésnél a nyersanyag norma emelése is, de egyébként a térítési díj emelése is. Megnézték a kollégáim, hogy hogy állt a fővárosi önkormányzat, hogy nagyon fontos aláhúzni, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, és ez egy bölcs döntés volt az előző városvezetéseknek, hogy megtartotta az étkeztető céget saját hatáskörben. Emiatt nem közbeszerzés keretében kell kiválasztanunk külső szerződési partnert, amivel ugye nehezebb a közbeszerzési törvény alapján kezelni ezeket a helyzeteket. És ebből következően a nyersanyag norma emelése az nem ütközhet KBT hatája alá, az mindig csak közgyűlési döntés. Már idén egy alkalommal emeltünk a nyersanyag normán, és a mostani javaslat is arról szól, hogy miután az inflációs környezet ugye romlott az élelmiszerek tekintetében, ezért 20%-os további nyersanyag norma emelésre van szükség. Ezt tulajdonképpen még az érintettek számára nem jelentene semmit, azon kívül, hogy egyébként próbáljuk tartani a minőségét annak a élelemnek, amit eddig is, és a visszajelzések alapján közétkeztetéshez képest jó színvonalon csinálja az ISGS. De az is látszik, hogy azért ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nagyobb részt kellene a tányérlevesből állni a közösségnek, mint amennyit az állam a normatíva révén, vagy pedig a maga az, aki megeszi a levest, használ. Néhány adatot hadd mondjak. Ugye 15%-ra teszünk javaslatot, hogy annyivel emeljük meg szeptembertől az étkezések térítési díját. 15%-os emelés előtt a középiskolában a fővárosi önkormányzatnál 351 forintba került a térítési díj áfával együtt. A kerületek átlaga az 455 forint volt. Az általános iskola esetében 508 forint volt, ugye ott háromszor étkezés azért magasabb, és 592 volt a kerületi átlag. Mi azt látjuk, más kerületek esetében is, ahol már született az emelésről döntés, hogy ezek a körülbelül az a 15%-os mértékű díjemelésekről születtek döntések. És azért azt is látni kell, hogy a nominálisan az emelés mértéke az a mi általunk étkeztetetteknél nominálisan nem adja elő arányba lesz, hiszen a kedvezmények miatt a 100%-os normatív kedvezményben az étkezőinknek a 7,5%-a részesül, tehát mivel ők 100%-os kedvezményben részesülnek, ezért nyilván az ő térítési díjuk nem emelkedik. 50%-os térítési díj kedvezményben 40%-a részesül azoknak, akik nálunk étkeznek, és a tulajdonképpen a teljes árat, amit látjuk, hogy mi mindig nem teljes ár, hiszen még a nyersanyag norma emelést sem követjük le, 53%-a használja mi nálunk étkezőknek. Egyébként ezzel, csak hogy szerintem ilyen szemléletes példa, továbbra is azt jelenteni, hogy a leves árának a 44%-át a közösség, tehát a fővárosi közösség állja, egy kisebb részét az állam, és egy a kettő közötti részt nagyságrendileg pedig azok, akik kifizetik a levest és megeszik utána. Nyilván nem akartuk ráterhelni teljes mértékben az áramek emelkedését a étkeztetőknek. Egyébként fontos, hogy meghatározó szereplők vagyunk, és fontos aláhúzni, hogy 10-12 ezer gyermeket étkeztetünk, plusz olyan feladatokat is el tudunk emiatt látni, mint a menekültek étkeztetése, azáltal, hogy saját cégünk van. A szociális intézmények esetében ott egy új rendszert vezetnénk be, egy 10%-os emelés lenne most, és innentől kezdve valorizáljuk az emelést, méghozzá hozzáigazítjuk a nyugdíj emelés mértékéhez. Itt is fontos, hogy van egy üvegplafon, a 80%-ánál, a nyugdíj 80%-ánál nagyobb összeget nem lehet elvonni, és a 25%-a már így is az üvegplafonba ütközik azoknak, akik nálunk laknak az intézményeinkben. Sok esetben náluk, tehát az emelés nem is jelent semmilyen fajta változást. Itt is megnéztük a egyes otthonokban, hogy néznek ki a térítési díjak, és az látszik, hogy a legalacsonyabb a fővárosi önkormányzaté, az állami fenntartású egy picivel magasabbak az átlagos térítési díjak, és az egyházi fenntartású, illetve non-profit fenntartású intézmények esetében pedig jelentősen magasabb térítési díjakat szednek be az intézmények. Nyilván ebből megint az is adódik, hogy a közösségnek a térítési díjhoz hozzá kell járulnia, hogy a működési költségeket elő tudjuk teremteni. Úgyhogy most a idős otthonak esetén 10%-os emelést, illetve egy valorizációs rendszer bevezetésére tennénk javaslatot, az étkezés esetén pedig egy 20%-os nyersanyagnormás emelés és egy 15%-os térítési díj emelésre teszünk javaslatot.
Nagyon szépen köszönöm, kérdezem, van-e további hozzászólás, Hassai képviselőasszony?
Igen, kérdezni szeretnék. A családok átmeneti otthonával kapcsolatban elsősorban, hogy ez így nyilvánvalóan nem tud a nyugdíjemeléshez igazodni, tehát hogy ott hogy jön ki a, az volt a 10%? Tehát ez a fix 10%-os, de ott nem emelünk? Tehát a családok átmeneti otthonában nem történik emelés. Jó, akkor a következő kérdésem az lenne, hogy a diétás étkezésnél az, az én emlékeim szerint, hogyha diétás étkezést kell biztosítani, az nem hogy olcsóbb lenne, hanem az inkább drágább, mert ott vannak szerintem, vagy az én emlékeim szerint, vagy tudásom szerint nagyobb nyersanyagköltségek. De hogyha ez nem így van, akkor javítsunk ki. Ott látom ezt a 10-15%-os emelés közötti differenciát, és ha jól emlékszem, a diétásnál, vagy a speciális igényűnél, azt úgy nem láttam kifejtve az előterjesztésbe, ott inkább kisebb mértékű, hogy ez megfelele, vagy nyilván itt mi alapján dolgoztak étkezési tanácsadó, ezt mondta, nem tudom. Tehát, hogy nekem ez így nem áll össze a kép. És miután a nyugdíjas otthonoknál ugye a nyugdíj emelés mértékéhez köti az előterjesztés a későbbiek folyamán egyfajta automatikus rendszerből az emelést, az lenne a kérdés, hogy ez a másik rendszerbe is tartalmaz ilyen automatizálást, tehát az egyéb étkezési díjaknál, ami nem nyugdíjas otthon, vagy ott nem tartalmaz ilyet, csupán ebben az esetben. Köszönöm.
Tehát ugye ott tudtunk valami valorizálhatáshoz kötni, ahol van valami emelkedő, hanem is automatikusan, de valamilyen emelkedő jövedelme. A nyugdíjasok esetében lehet egy ilyen, hiszen a nyugdíj emelkedik, akkor ezt le lehet követni a rendszerbe. Az étkezésnél ugye nincsen olyan, hogy a átlagbérhez vagy minimálbér emelkedéséhez köthetnénk, de ugye nem biztos, hogy dolgozik a szülő, tehát ebben az esetben ez indokolatlan lenne számukra egy ilyet lehetőséget megteremteni, úgyhogy ott nem teremtünk ilyen automatikus valorizációt. Őszintén szólva a diétás, étkezés áremelkedésének arányait, ezt nem tudom, az ESG ezt tett javaslatot, de a kollégák lehet, hogy ki tudnak segíteni, hogy miért így változik a diétás, étkezés.
Köszönöm, Gáné Podborbána vagyok. Igen, az étkeztetési szolgáltató gazdasági szervezet tett javaslatot, és azt a tájékoztatást adta nekünk, hogy a diétás étkezésnél az alapanyagárak nem emelkedtek olyan mértékben, hogy a 10% feletti emelés indokolható lenne, tehát elég az ilyen alapanyagok miatt a nyersanyagár 10%-os emelése. Köszönöm.
Köszönöm szépen, képviselőasszony. Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás? Nem látok ilyet. Közgyűlési előterjesztésről, véleményezési jogkörről van szó. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ezt kettő tartózkodással elfogadta a testület. Átérek az eredeti 5. napi rendi pontra. Javaslat a fővárosi futósportrendelet módosítására, valamint a 2023. évi futósport események naptár tervének elfogadására. Dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Nem tudom, kíván-e hozzászólni? Parancsolj, tiéd a szó.
Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt bizottság. Nagyon röviden az alaptörvényben meghatározott eredeti jogalkotói szerepkörben járunk el, tehát törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget a rendelet módosításával. Én viszont nem ezzel, illetve nem a futónaptár tartalmával szeretném mutatni önöket, hanem azt látjuk, hogy társadalmi vita, illetve politikai vita is zajlik erről, és nem állt túl azon, hogy a tisztelt bizottság ismeri nyilvánvalóan az előterjesztés tartalmát, arról is beszélni, hogy hazánk az élsport támogatását, illetve az élsport versenynaptárát tekintve jelentős előrelépéseket tett. Nem volt másként ez egyébként a szabadidős sportban jogsággal sem. Ezzel is lépést tudunk tartani a futórendre módosításával, minek után az előterjesztésben foglalt táblázatot is ismeri a bizottság, a részletekkel nem mutatom önöket. Ugyanakkor tény, hogy 4 esemény az atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódóan képezi részét ennek a futónaptárnak, és ilyen módon az új rendelet úgy értelmezi, hogy az eredeti futórendeletben foglalt 16 eseményt még emellett meg lehet tartani, ezáltal tehát 25%-kal növekszik ezeknek a szabadidős futóversenyeknek a megrendezési lehetősége. Ugye, hadd tegyem hozzá azokat a vitapontokat, amelyek ellenérvként elhangzanak gyakorta, például az, hogy az autós forgalom akadályoztatva van, hogyha megnézik az elmúlt évek futóeseményeit, akkor a nyomvonalak már kivétel nélkül olyan módon kerülnek kialakításra, és ez itt a szervezők személyétől, illetve szervezeti hátterétől lényegében független, hogy arra figyelnek, hogy a lehető legkevesebb gondot okozzák, és jellemzően hétvégi délelőttökről beszélünk. Mondok rá egy példát, az egyik legutóbbi maratonon például, hogyha valami fajta Budapest marketingként fogná fel a szervező, vagy akár a főváros vezetése ezeket a futóeseményeket, akkor hidakon, illetve rendkívül kellemes útvonalakon vezetne, ehhez képest gyakorlatilag az alsó rakpartokon, illetve akár lakótelepek egész kicsi szervizútjaikon gondolkodtak fordítókban a szervezők. Szóval én azt látom, hogy igyekeztek a BSI részéről és maratonmen részéről is a szervezők olyan módon megalkotni a futóeseményeket, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a főváros életében. Hozzáteszem, hogy ha már társadalmi vita, akkor az nyilvánvaló, hogyha ismerjük azokat a tudományos tényeket, hogy mondjuk egy maraton lefutása 7 évvel hosszabbítja meg egy hobbi futó életét, értelemszerűen nem az a 42 kilométer, hanem az azt megelőző hobbi sporttal töltött évek, akkor alapvetően már túl az éppen aktuális mentális egészségen és fizikális egészségen, talán a társadalmi egészséghez és az általános egészségi állapothoz is hozzátehetünk. Én ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Én is köszönöm szépen, sajnos mondanom kell, bár ez nem tartozik önökre, ez a 7 év hiányzik az életemből, akkor ezek szerint, mert soha életemben nem futottam le 42 kilométer, Dódi képviselő azt, hogy a szó.
Köszönöm szépen a szót. Részben főpolgármester helyettes asszony érintette a kérdésemre adandó válasz, mert nyilván mi is a sport mellett vagyunk, ezt hangsúlyozom. Bár a futás nem az én sportom, ez lehet, hogy látszik is rajtam, de nem ez a lényeg. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy egészen biztosan nem ró-e nagyobb terhelést a fővárosra, főképp a belvárosra, ezeknek a versenyeknek a növekedő száma, hiszen azért a mindennapokban tudjuk, hogy bár hétvégére szervezik, de azért elég nehéz akár már egy hétvégi napon is A-ból B-be eljutni, illetve hogy van-e arról kimutatás vagy információ, hogy milyen bevételt jelent a fővárosnak akár az eddigi szám, illetve most a megnövekedett. Köszönöm.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes asszony, ilyen szó.
Igen, köszönöm a felvetéseket. A hármas számú melléklet tartalmazza azt, hogy a futóesemények turisztikai hatása hoz többletbevételt a fővárosnak. Értelemszerűen a COVID-járvány utóhatásaiból eredően ezt nehéz még pontosan megbecsülni, de alapvetően előrelépést jelent bevétel szempontjából. Úgy, hogy egyébként a futónaptár bővülése az nem okoz adminisztratív többletterheket a fővárosnak. Mondom, régi vita, és ezért is tértem már ki az előterjesztés is, vagy az ismertetésekor arra, hogy a forgalom, illetve az autós forgalom hogyan viszonyul a futónaptárhoz. Én hiszek abban, hogy tudunk egy olyan fővárosért megküzdeni, illetve egy olyan fővárosi társadalomért, ahol mind elférünk egymás mellett. Az egyik legutóbbi spármaratonról említenék egy példát, hogy mit vállalnak azért a futók a nyomvonalon. vonalon, hogy az autós forgalmat például lehetőleg kevésbé akadályozzák, amikor az óbudai fordítónál visszafelé érkezett a menet, akkor a Szentendrei úton fölcaplattak ezzel magukhoz véve mondjuk 40 méter plusz szintkülönbséget a 30. kilométer magasságában, és vállalva azt, hogy egyébként frissítőponttal se zavarják az autós forgalmat, a Margit szigeten néhány kilométerrel később tudtak csak frissíteni, mint az eredeti 5 kilométerenként kihelyezett frissítőpont. Tehát én azt hiszem, hogyha maga a futó kvázi a szervezetével és az edzettségével felelősséget vállal azért, hogy az autós forgalmat a lehető legkevésbé akadályozza, akkor talán kérhetünk néhány percnyi türelmet az autósoktól, vagy egy kicsi útvonal változtatást. Még egyszer mondom, jellemzően vasárnap délelőtt, illetve olyan időpontokban, amikor nagyon kevesen sietnek munkába. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás, Hassai képviselő asszony?
Köszönöm szépen, a bevételeket biztos azért ennél kicsit konkrétabban tudjuk, mert ilyenkor nyilvánvalóan szerződést kötünk ezekre az eseményekre valakivel, aki rendezőként működik. Hogyha ezt egy kicsit lehetne konkretizálni, akkor ezt megköszönjük.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes asszony.
Ha megengedi képviselő asszony, akkor erre a közgyűlésen kitérünk részletesen, és nem felejtjük el a kérdését, valamint írásban válaszolunk pontos számokkal.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás? Nem látok ilyet. Itt is véleményezési jogköre van a bizottságnak, hiszen közgyűlési előterjesztésről van szó. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Kettő tartózkodással elfogadta a testület, áttérek az eredeti 6. napi rendi pontra, javaslat támogatási szerződés megkötésére a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a 2022-2023 időszakra. Főpolgármester helyettes úr nem kíván hozzászólni. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Bocsánatot kérek, túl gyorsan.
Köszönöm, nem most én aludtam el a dolgot. Csak annyi, hogy a szerződésben mennyire készültünk fel a következő Covid hullámra, ami remélem, hogy nem lesz, és mindjárt le is kopogom, vagy olyankor akkor újabb segítséget fogunk adni, vagy ezt már bele kalkulálták a nagy számokba, mert ugye járvány idején is foglalkoztunk ezzel, és külön biztosítottunk támogatást, hogy ez most is valamennyire tartalékolva van-e a rendszerben. Köszönöm.
Főpolgármester helyettes úr.
Nem csak a Covid idején működtünk együtt szorosabban a MENHELLYEL meg a MÁLTÁ-val, hanem a menekült válság idején is, ami most is zajlik. Tehát adtunk számukra ingatlant. Ugye külön a támogatási szerződésen kívül egy esetleg másik szerződés keretében, illetve a MENHELLYnél erre emlékszik valószínűleg a kérdése kapcsán, amikor átcsoportosítási lehetőséget biztosítottunk a forrás felhasználásánál. Tehát ugyanazokat a sajnos most már megtanult 2 éves sablonokat elő tudjuk venni, és hogyha szükséges a Covid esetében, akkor ezeket tudjuk alkalmazni majd mind a Málta, mint a MENHELLY, mint egyébként más civil szervezetek számára is, hiszen adtunk a menekült válságba is másoknak is támogatást. Úgyhogy erre felkészültünk.
Köszönöm szépen, további hozzászólás. Nem látok ilyet. Továbbra is véleményezési jogköre van a bizottságnak. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem, szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, áttérek az eredeti 7. napi rendi pontra, javaslat támogatási szerződés megkötésére a MENHELLY alapítvánnyal 2022-2023-as időszakra. Főpolgármester helyettes úr, kívánsz hozzászólni? Nem. Köszönöm szépen. Kérdések, felvetések, hozzászólás? Nem látok ilyet. Továbbra is véleményezési jogköre van a bizottságnak, hiszen közgyűlési előterjesztésről van szó. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem, szavazzanak. két tartózkodással ezt is elfogadta a bizottság. Az eredeti 8. napirendnél tartunk. Javaslat az otthontalanság és hajléktalanság csökkentése érdekében a főváros otthon mindenkinek tárgyú stratégiájának elfogadására. Főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Tisztelt bizottság, szerintem az az egyik legfontosabb napirend, és érdemes néhány szót erről beszélni. Ugye mi a hajléktalanság, ugye erre ismerünk szakmai definíciókat, de szerintem van egy társadalmi érzet szempontjából egy érdekes definíciós kísérletet, amit adnék önöknek, hogy ide tennék az asztalra. Számomra a hajléktalanság azt jelenti, és a lakhatási bizonytalanság, hogy egy sokkal vékonyabb vonalon vagyunk, mint azt gondoljuk. Nagyon könnyű átkerülni az egyik oldalról a másikra. És aki hajléktalan szállókon, munkásszállókon beszélget az ott élőkkel, és megismeri az élettörténetüket, akkor rájön, hogy iszonyú vékony az a vonal, hogy ki melyik oldalon áll ebbe a történetbe. És közben szerintem fontos egy alapvetést elnünk, hogy miért kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, vagy miért gondolom én, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Azért, mert hogy az, aki lakhatási problémával küzd, hajléktalan, közterületeknek lakik. Amellett, hogy elvárható a kooperáció részéről, nem lehet őt hibáztatni. Mert egy ezzel nem oldunk meg semmit, hogyha hibáztatjuk. Ettől még neki nem lesz fedél a feje felett. Kettő, mert én azt gondolom egyébként, hogy társadalompolitikai szempontból meg úgy helyes, hogy akik a vékony vonalnak az innenső oldalán vannak, annak van olyan társadalom felelősségvállalásuk, hogy próbálnak a közösség más tagjai felé kezet nyújtani. Ugye itt előttünk egy stratégiai dokumentum fekszik, amire furcsa módon, de azt mondom, hogy ez önmagában csak papír, és pont addig a pontig csak papír, amíg nem úgy nézzük, hogy ebből mit tudunk és mit akarunk végrehajtani. És szürreális azért, hogyha belegondolunk, hogy ezeket a stratégiai dokumentumokat éppen azok írják, akik ennek a vékony vonalnak a naposabb felén vannak. De talán ez is ha nem a lelkünk megnyugtatása miatt csináljuk, akkor talán ez is a felelősségünk, hogy ezeket végrehajtjuk. És amikor azt mondtam, hogy kicsit szomorú vagyok, hogy itt, de valószínűleg persze logikus is volt, hogy borogattan a napirendeket a közgyűlés, akkor azt azért mondtam el, mert szerintem egy stratégiai dokumentumnak a végrehajtásánál már fontos a kiinduló pont is, az aha élmény. Hogy meg fel tudjuk mutatni azt, hogy mire gondoltunk, amikor ezeket a sorokat írtuk. Például arra, hogy létre kell hozni egy szolidaritási alapot, amivel lehet segíteni a kerületeknek a szociális ellátásának a fejlesztését. Például arra, hogy lehessen egy olyan lakhatási körülményeket segítő pályázatot létrehozni, amellyel a bérlőink számára adunk egy olyan eszközt, amivel képesek lehetnek olyan kisebb felújításokat megcsinálni, amelyek védhetik őket attól, hogy újra utcára kerüljenek. Ez a stratégiai dokumentum a központba korábbi évekhez, évtizedekhez képest azt tette, hogy az alapvető probléma a lakhatás, a megfizethető lakhatásnak a kérdése. Ne arra összpontosítsunk csak, hogy mi van az intézményekben, hiszen ők már egy káros társadalom-gazdasági helyzetnek a következményei. Nyilván ez is fontos, hogy rájuk fókuszáljunk, de nézzük meg, hogy hogyan lehet megelőzni a lakhatási válságot. 4 célt sorol fel a dokumentum ennek megfelelően. Az egyik a megelőzés erősítése, erre, így mondjam, egy aha élmény, a szolidaritási alap megteremtése. A második a megfizethető lakáshoz való hozzáférés bővítése, ennek egy aha élménye lehetne végre a lakásügynökség, hogyha, és nem akarok politizálni, de hogyha végre a magyar kormány hajlandó lenne megállapodni az Európai Bizottságról, az operatív programokról, és akkor el tudna indulni a területfejlesztési operatív program plusz, aminek része a lakhatási ügynökség. A harmadik, ez a közterületi hajléktalanság csökkentése. Egyébként akinek volt ideje, ha nem, akkor javaslom nagyon, hogy legalább ezt a részt lapozzák fel, mert nagyon izgalmas adatokat tartalmaz a közterületi hajléktalanságról. Hiszen valljuk be, a közterületi hajléktalanság az, ami a leginkább szem előtt van, ami sokakat leginkább irritál, vagy inkább cselekvésre késztet. Az látszik az adatokból, hogy 2017 óta egy folyamatos csökkenése van a közterületi hajléktalanságnak. Nyilván ez egy olyan kérdés, amiben egy is sok. Hiszen mindenkinek meg kell próbálnunk valamilyen módon méltó körülményeket teremteni. Az okok kapcsán, hogy miért csökken a közszereti hajléktalanság, próbáltak a kollégák támpontokat keresni. Az egyik, az egy szomorú, de sajnos öregszik a hajléktalanok, a lakhatási probléma a küzdőknek a korfája, és egyre rosszabb egészségi állapotuk miatt egyre többen sajnos meghalnak, akár az utcán is. A második ok, hogy azáltal, hogy csökkent ugye általában a hajléktalanoknak a száma, és ezt ne tagadjuk el, hogy ebben nagy szerepe volt a minimálbérek az emelésének, és ezzel járó a napi foglalkoztatás, szezonmunkák keletkezett a jövedelem emelkedésének, de hogy azáltal, hogy csökkent a számuk, egyre kisebb a túlzsúfoltság a szállókon, és emiatt jobban is kedvel választják ezeket a szállókat, hogyha lehet egyáltalán azt mondani, hogy kedvel választják. De nyilván még mindig nagyon sok kérdés van, hogy hogyan lehetne megoldani. Sajnos az is látszik, hogy hiányzik a rendszerből egy elem, az ellátási rendszerből, ami a pszichiátriai problémákkal, súlyos pszichiátriai problémákkal lévők utcai hajléktalanságának a kérdése, hogy hogyan lehet számukra olyan egészségügyi ellátást biztosítani, hiszen nincsenek ilyen intézményrendszer, ami nem azt mondja, hogy akkor feküdj az utcán, vagy menj be valamilyen szállóra, még hogyha súlyos pszichiátriai zavarokkal küzdesz. A negyedik a stratégiai cél az a méltó ellátás. Ez ugye az intézményrendszer kérdése. Hogyha valaki megnézi az anyagot, akkor van egy táblázat, ami azt mondja, hogy jól leképeződik az az egyenlőtlenség a rendszerben, ami egyes kerületek, egyes területek inkább úgy mondom, nem kerületkérdés, ez területek számára a történelmi okokból egy zsúfoltságot okoz, máshol pedig ez a probléma nem feltétlenül jelenik meg intézményrendszer szempontjából. Vitathatatlanul van 4 kerület, a 8., a 13., a 11. és a 9., ahol az intézményrendszer, beértve az átmeneti szállásokat, családok átmeneti otthonait, nappali ellátást, jelen menedékhelyeket, ezek jelentős és mértékben lefedik a kapacitásokat. Csak egy példaként 8. kerületben 15%-a a teljes kapacitásnak a 8. kerületre fenyőződik. Nyilván a jövőkép ebben a tekintetben a kitagolás lenne, minél kisebb, jól átlátható, szociális munkával jobban kezelhető helyek legyenek, amely lehetőséget ad arra, hogy reintegrálódhasson a társadalomba, a munkaerőpiacra, hiszen most sajnos nagyon gyakran lehetett látni, hogy egy kollégánk, Budapest családnak egy dolgozója, aki mondjuk a közterületeket tisztítja, az egyébként egy pályaudvaron alszik, a váróban, és az ő elmondása szerint azért, mert a munkahelye, ahol a hajnali 4:30-ra megy oda, felvenni a munkát, az közel van, és hogyha egy szállóra menne be, akkor neki nagyon sokat kéne utaznia, sőt elérhetetlen lenni a munkahelye. Nyilván ezek az olyan kérdések, ami senkinek nem jó megoldás, miközben mi kollégánkról van szó. Ezért is mondtuk azt, hogy szerintem az egy morálisan vállalhatatlan helyzet, hogy ha valaki fővárosi közszolgáltatásokban dolgozik, annak ne legyen biztosított a lakhatása, ne kereshessen annyit, hogy ezáltal valamilyen módon biztosítva legyen számára legalább egy elemi színvonalú ellátás, de sajnos jelenleg be kell vallani, hogy ez a helyzet. Ezzel nyilván a bérrendszer is hibás, meg persze, hogy nincsenek olyan munkás szállóink, amelyek mondjuk Nyugat-Európában azért rendelkezésre állnak. És egy példát hadd mondjak el zárszóként, hogy miért fontos ez az egész kérdés, és miért ne függetlenítsük magunkat ettől. És mennyire vékony az a vonal, hogy ki van a szerencsés és a szerencsétlen oldalon. Amikor kitört a Covid-járvány, akkor jelezték szállóinkról, hogy egyre több például Győrből érkező menedék vagy szállást kérő jelentkezik. Mert hogy bezártak azok a munkásszállók, ahol a nagy multiknál dolgozókat elszállásolták, és azt mondták nekik, hogy miután ti szezonális foglalkoztatottak voltatok, menjetek Isten hírével. És őknek nem volt más lehetőségük, mint a Budapestre feljöttek, és megnézték, hogy itt legalább szállást kaphatnak-e. És ez látszik, hogy milyen szűk az a vonal, hogy egyik pillanatban itt látszó, stabilnak látszó munkahelyen van, másik pillanatban lakhatással, másik pillanatban pedig egy gyáli úton, vagy a Kőbányai úton állok, este, egy kapu előtt számoló ismeretlen helyen, és azt mondom, hogy van egy hely, ahol meghúzhatom magamat. És ezt a felelősségünk szerintem ebben a kérdésben, hogy mi egy szerencsésebb oldalon vagyunk, és remélem tartósan azon vagyunk, ezért a stratégiákkal és ebből a cselekvésekkel hozzájárulunk ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a lakhatási problémákkal küzdőknek a problémáját. Ezért szeretném kérni, a bizottság támogatását is, és nagyon köszönöm ezúton is azoknak a önkormányzatoknak, akik adatokkal, javaslatokkal, tapasztalatokkal hozzájárultak, szinte mindegyik önkormányzat visszajelzett. Köszönöm a rendőrkapitányságnak, köszönöm a KSH-nak, államkincstárnak is, hogy kiki a maga módján hozzájárult ehhez, hogy egy adatokkal alátámasztó stratégiai közpolitikai dokumentum van most a bizottság előtt.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás? Hassai képviselőasszony.
Köszönöm szépen a szót. Igen, egy rövid megjegyzésem lenne inkább, és egy kérdésem. Amiatt, hogy valóban, tehát ezt el kell ismerni, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, ráadásul ezen a bizottságon szinte minden alkalommal foglalkozunk is ezekkel az ügyekkel. Viszont nekem személyesen azért nincs aha élményem, nem vagyok stratégia ellenes, bár stratégia fóbiám sincs, azt gondolom, hogy konkrétan egy feladatsornak, valamilyen elképzelésnek, határidőknek persze lenni kell, különben nem számon kérhető, nem világos, hogy mi történik. Ugye az előterjesztés az azt mondja, hogy az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentése az, ami leginkább és az elsődleges célja mindezeknek az előterjesztéseknek, amik itt is, meg majd a közgyűlés előtt is előttünk lesznek. Az a bajom, hogy alapvetően, és ez a kérdés is, hogy mivel minden mindennel összefügg itt a nyilvánvalóan az albérleti díjakkal, és sokat beszéltünk a lakásügynökségről, ugye most már elég hosszú ideje, meg hónapok óta, és igenis, hogy ezek a dolgok is összefüggnek. Tehát a kérdés az lenne, hogy ehhez képest hogy állunk azzal az egyébként elfogadott stratégiával és elképzeléssel, amiről már oly sokat egyébként korábban beszélgettünk. A másik az meg egy megjegyzés, mivel hogy több pilléről is beszélünk. Az, hogy a főváros, és akkor nem akarok nagyon pénzezni, de mégiscsak, hogy arányaiban hogy gondoltuk azt, hogy mondjuk egy lakásfelújítási és karbantartási pályázatra, amiből ugyan 80%-ot fedez a főváros, és 20%-os az önrész, 50 és 400 ezer forint között pályázható. Erre mindösszesen 30 millió forint áll rendelkezésre, tehát az arányokat nem igazán. És visszatérve még erre a 150 millióra is, ami a korábbi szolidaritási alap volt. Egyébként a kerületek nagyon jól működnek együtt az én tapasztalatom szerint a civil szervezetekkel. Nagyon hatékonyan működtetik az intézményeiket, legyen az szociális, vagy bármilyen más, és vannak ilyen hasonló jellegű pályázatok. Azért is tartottuk volna egyébként fontosnak, hogy ez a 300 millió, ami arányaiban azért egy nagyobb összeg, és nyilván kiegészül a kerületi segítséggel és pénzekkel, arról mondjuk több fogalmunk, meg nagyobb rálátásunk legyen, hogy arányaiban, hogy oszlik el ez a segítség. Tehát a kérdés az a lakásügynökség, és a probléma meg a karbantartás és a felújítási költségek szerintem borzasztó aránytalan léte. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nézzük, további kérdések vannak-e. Akkor most kilépek egy kicsit a szerepemből, és megadom saját magamnak a szót, és ennek két oka van. Egyrészt az, hogy én azt gondolom, azon túl, hogy ezt rendkívül fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy sok szempontból talán az egyik legfontosabb kezdeményezése a fővárosnak, amivel én az utóbbi időben találkoztam. De itt van egy másik szempont is. Nevezetesen az, hogy ez az egész probléma, amivel itt szembenézünk, a lakhatási nehézségek, a lakhatási válság, a hajléktalanság kérdése az nagyon szorosan összefügg azzal, hogy Magyarországon nincs európai értelembe vett normális lakhatási politika. Nincs szociális bérlakásépítési program, és nincs semmi olyan program, ami azokra a polgárokra vonatkozik, akik nem tudnak önálló lakást venni maguknak, és az egy teljes zsákutcába vezető politika, amelyik azt mondja, hogy mindenkinek legyen saját lakása. Jó, pontosan tudjuk, hogy az Európai Unión belül emberek 10 millió élik le az egész életüket problémamentesen szociális bérlakásokban, ezeknek még a rendes bérleti díját is meg tudják fizetni, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy az lenne a kivezető út, hogy itt mindenki vegyen magának, adósodjon el 40 évre, és vegyen magának mindenki saját lakást. Nagyon nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, és ez nagyon, ha szabad azt mondani, empirikus tapasztalatom a saját kerületemen belül, hogy az, amit főpolgármester úr úgy írt le, hogy milyen vékony, hajszál vékony ez a vonal, ott egyik napról a másikra dőlnek össze életek, és pontosan most a Covid alatt lehetett ezt megfigyelni, hogy milyennek a következménye. És Magyarországon, ha az ember egyszer elveszíti a lakhatását, hogyha ha olyan helyzetbe kerül, ahol nem tudja tovább megfizetni akármilyen oknál fogva a lakhatásának a díját, azzal az átesik a szociális hálón, nincs más, aki fölfogja. És ezért én azt gondolom, hogy nekünk alapvető feladatunk az, hogy ezeken az embereken, ezeken a polgártársainkon segítsünk, és nekem mély meggyőződésem az, hogy ez a stratégiai vagy nem stratégiai szöveg, ez nekem szinte mindegy, hogy minek nevezzük, de ebben egy sor olyan előremutató javaslat van, ami egy kicsit tud javítani, és már a kis javítás is nagyon sokat számít, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezt általános támogatottságra fog találni, teljesen független a párthovatartozástól. Visszamegyek a másik szerepembe, kérdezem, hogy van-e még további hozzászólás? Nem látok ilyet. Most is véleményezési jogkör van, közgyűlési előterjesztésről beszélünk. Bocsánatot kérek, parancsoljon.
Köszönöm szépen, elnök úr. Önnel csak egyet tudok érteni, hogy erre nem reagálnék. Szerintem még egy dolgot a stratégia kapcsán. Ez egy alkalom arról, hogy beszéljünk a kérdésről. Mindig ez egy apropót teremt. És most ne csak a lelkiismeretünk megnyugtatása miatt, hogy ma már tettünk valami út, mert beszéltünk erről, hanem amiatt, mert hogy ez egyébként feladatot ad is számunkra. Például számunkra, hogyha elfogadja holnap a közgyűlés, hiszen ebből egy cselekvési terv határidőkkel fog következni, egy egyéves cselekvési terv. A lakáspályázat esetében szerintem ez félértés. Itt a saját ingatlanunkban lévő bérlőkre vonatkozik ez. Nem kevesen fognak tudni pályázni, tehát a kollégák azt becsülik, hogy akár 100 körüli nyertes is tud lenni. Hiszen ezek kis beruházások, ez fontos. És kipróbáljuk, hogy működik-e. Hiszen azért ez egy nagyon érdekes kísérlet arra, hogy az érintett, aki általában egy olyan társadalmi helyzetben van, olyan kiszolgáltatott társadalmi helyzetben van, hogy ő neki nincsen elegendő jövedelme, és ezért gyakran a utca, közösségi szállás, bérlemény között ingázik, hogy számukra teremtsünk egy pályázati lehetőséget. Van egy kis megtakarítása, adjon be erre egy egyszerű pályázatot, és esetleg meg tudja csinálni a kis felújítást a lakásban. Nézzük meg, hogy működik-e. Én erre nagyon szívesen hozok majd egy tájékoztatót a bizottság számára, és közösen értékeljük ki, hogy működik-e ez az irány, van-e erre kereslet. Vannak olyan kerületek, ahol ezt megpróbálták, azt mondták, hogy ez nem annyira jött be, mert hogy kevés pályázat jelentkezett, ezeket a tapasztalatokat is megpróbáltuk leszűrni, adjunk neki ennek is egy lehetőséget, és ez nem azt jelenti, hogy ezen kívül ne csinálnánk a használaton kívül lakásainknak a felújítását, vagy általában a karbantartást, ez egy plusz, ilyen nem volt eddig. A lakásügynökség kapcsán a felvezetőmben elmondtam, hogy ahogy képviselő asszony mondja, hogy minden mindennel összefügg, itt valójában lehet, hogy a korrupció ellenes Európai Ügyészség és a lakásügynökségnek a találkozási pontját megtaláltuk. Mert hogyha lenne az egyik, akkor lenne, ha jól értem, nem tudom persze, akkor lenne megállapodás Brüsszellel, és lennének operatív programok, és lenne lakásügynökség is. Ugye ez a mindennel összefügg, de nyilván nem én vagyok ott ezeken a brüsszeli tárgyalásokon, ezért csak a sajtóinformációkból olvasom. Szóval röviden az a válaszom, hogyha van operatív programokra végre megállapodás, akkor el tudnánk indítani a lakásügynökséget, hiszen ezt uniós forrásból fedeztünk.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e még további hozzászólás? Hassai képviselő asszony.
Lehet, hogy ez inkább tulajdonosi bizottság, de akkor majd ott nem kérdezem meg, hogy a 30 millió forint, amiből lakásfelújítást és karbantartást tudnak végezni, azok milyen típusú munkák, mert hogy ugye ezek fővárosi lakások, amikről beszélünk, az itteni vagyonkezelőnek nyilvánvalóan megvan az a listája, amit mint bérbeadó neki amúgy is kötelezettsége, hogy megcsináljon, tehát hogy mi számít bele egyáltalán ebbe a kategóriába. Ugye 50-400 ezer forint közötti összeg, egy bejárati ajtó csere, meg a mai építőárak, meg stb. Vagy építőanyagokról nem beszélve, szóval, hogy mi az a kategória, amire gondolunk. Köszönöm.
Ez fontos, hogy ezek a bérleti szerződések lehatárolják, hogy mi a tulajdonosnak a feladatköre, mint egyébként minden ilyen szerződésnél, és például olyanra lehet támogatást kérni, hogy felújítja, kifesti mondjuk a fürdőszobát, nyilászáró csereit hajt végre, fűtőberendezés korszerűsítés, energiatikarikos világítótestek beépítése, esetleg rovarírtás, hiszen ez ugye bérlői feladat, tehát ezeket kell neki, ezeket adhatunk nekik támogatást, sőt, arra is lehetőséget teremtünk, hogy a saját munkát is be lehessen vonni a feladat végrehajtásába, nyilván számla ellenében kell bizonyítani azokat a költségeket, amelyek keletkeznek, és ezzel után tud elszámolni a dologba. De nyilván vannak olyan kivitelezői munkák, ahol szakember bevonása szükséges a dologba, hiszen azért ne álljanak le konvektort javítani YouTube videók segítségével.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás, nem látok ilyet. Akkor egyszerű szavazat többséggel szavazunk, mivel közgyűlési előterjesztésről van szó, kérem szavazzanak. Két tartózkodással elfogadta a testület, áttérek az eredeti 10. napirendi pontra. Itt már szerintem bizonyos mértékig az előzőekben erről szó volt. A javaslat lakhatási körülményeket segítő pályázat kiírására. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e főpolgármester helyettes úrnak? Nincs. Van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogkere van, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, az eredeti 11. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a kutyával az emberért alapítvány pályázatának jóváhagyására, az állatterápiás programok idős otthonokban projekt megvalósítása érdekében. Kertve Frónius Gábor főpolgármester helyettes úr az előterjesztő nem kíván hozzászólni. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Továbbra is közgyűlési előterjesztésről van szó. Véleményezési jogköre van a bizottságnak, ezért egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. A eredeti 13. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a budapesti kábítószerügyi egyeztető forrót indítványa alapján nyilvános... Tudtam, hogy belezavarodok előbb-utóbb. Sikerült is? Így van. Tényleg van. Elnézést kérek mindenkitől. 12-es napi rendi pontnál, eredeti 12-es napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a Budapest Peremén rehabilitációs otthon pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálására és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Kerpel Frónius Gábor főpolgármester úr nem kívánja ezt kiegészíteni. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet, közgyűlési előterjesztés révén véleményezési jogköre van a bizottságnak, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, akkor most tartunk az előbb említett eredeti 13. napi rendi pontnál. Javaslat a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum indítványa alapján nyilvános pályázat kiírására. Kerpel Frónius Gábor főpolgármester nem kíván hozzászólni. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet, továbbra is egyszerű szavazat többségre van szükség, mivel véleményezési jogköre van a bizottságnak, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület. A két utolsó napi rendi ponton bizottsági előterjesztésekről van szó, ahol a bizottságnak döntési jogköre van. A eredeti 14. napi rendi pont javaslat a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum újkori várostörténeti főosztályának kerámia, üveg és ötvöstár gyűjteménye revíziós részjelentésének jóváhagyására. Itt dr. Bősz Anat főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, kíván-e hozzá? Nem. Kérdezem, van-e más? Élő Norbert képviselő úr.
Köszönöm szépen. Biztos én voltam figyelmetlen, csak azt szeretném kérdezni, az intézkedési tervet azt nem láttam az anyagban a leltár alapján. Hogy csak én voltam figyelmetlen, vagy még nincs kész?
Parancsoljon. Itt például van egy mikrofon, ha ide jönne.
Lehet ez, vagy jó ez?
De az lehet, ez nem lehet.
Az lehet. Ez lehet. Köszönöm szépen, Népesi Noémi, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója. Ehhez nem tartozik intézkedési terv, ez egy látlelet, amit rögzíteni kell, és nincsen további teendő.
Képviselő úr.
Leltározástól, hogy itt feltártak, hogy ez sincs meg, az sincs meg, amaz sincs meg, és ebből csak egyet intézkedtek, hogy a 91-es lopás után törlik, és az összes többinél pedig azt mondták, hogy nem törlik, mert hátha megvan. Tehát valami intézkedési terv kellene, mert ugye kötelező rendőrségi feljelentést kell tenni, hogyha eltűntek tárgyak. Tehát ez az nekem nem elfogadható, hogyha nincs intézkedési terv. De lehet, hogy a többieknek elfogadható, csak én úgy gondolom, hogyha kiderül valami, és ugye amit csatoltak anyag, tehát vannak bizonyos kötelezettségeink, és 91 óta ugye nem tudjuk, hogy ezek a tárgyak megvannak ezek szerint, hogyha csak most volt. Tehát én javasolnám, hogy legalább annyival egészítsük ki a hatalmi javaslatot, hogy kérjünk vissza a következő ülésre egy intézkedési tervet. A leltárpében szereplő rendfelelhető kutatási a kiváltatási adatai, mivel ez úgyis megvan. És én olvastam is, hogy van, hogy nincs, fele van meg, sapkája van meg, az alja nincs meg, és akkor én úgy el tudom fogadni, egyébként nagyon nehéz. Köszönöm.
Köszönöm szépen, igazgató asszony.
Ez sajnos ahhoz kapcsolódik, hogy ezek a tárgyak tulajdonképpen bármikor előkerülhetnek. A Kiscelli Múzeumnak több százezres gyűjteménye van, végtelenül zsúfolt raktárakban, tehát maguk a muzeológusok sem tudják, hogy mi hol van sok esetben. És amikor van egy revízió, akkor elkezdenek egy bizonyos tárgyegyüttest, egy gyűjteményi együttest ellenőrizni, és akkor előkerülhet mondjuk az a fedél, ami az előző gyűjteményhez tartozik, de nem volt meg. Tehát, hogy erre intézkedési tervet maximum olyan jellegűet lehet írni, hogy a következő revízió alkalmával, ha fellelünk az adott tárgyat, ami az másik gyűjteményben nincsen meg, akkor azt majd ott regisztráljuk. Sajnos a múzeumi működésből adódóan ez szinte teljesen lehetetlen. És nem a Budapesti Történeti Múzeum az egyetlen, minden egyes múzeumban ez van, 100 000-es milliós nagyságrendű gyűjtemények, amiket elvileg a jogszabályoknál 7 éven kellene revíziózni, de erre sem emberi erőforrás, sem anyagi erőforrás, sem hely nincsen.
Köszönöm szépen. Képviselő úr, kívánsz még valamit hozzászólni?
Köszönöm szépen, hogy csak annyit szeretnék módosított javasolni, hogy intézkedési tervet kérjünk a következő ülésre.
Tehát... Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Főpolgármester úr, további hozzászólás? Nem látok ilyet. Még egyszer mondom, a bizottságnak itt döntési jogköre van. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Nem, én rosszul mondtam. Bocsánatot kérek. Igaza van képviselőasszonynak. Először a képviselő módosító javaslatáról kell szavazni. Elnézést kérek. Azt különösen szeretem, amikor délmagasságban újabb és újabb feladatokat kapok. Jó, akkor miután képviselőnek sikerült ezt a javaslatát előterjeszteni, akkor most elrendelek 15 perc szünetet. De lehet, hogy csak 5 perc lesz, megfogalmazzuk a módosítót, arról fogunk szavazni, majd ezt követően az... A tetejébe tovább bonyolódott a helyzet, elnézést kérek, mert ügyrendi javaslata van Őrsi polgármester úrnak, és utána a főpolgármester helyettes úr kapja meg a szót.
Köszönöm szépen. Nekem igazából az ügyrendi javaslatom fő célja az az, hogy ne legyen 15 perces szünet. mert utána szerintem határozott képtelenek leszünk.
Főleg, ha elmész.
Ez biztos, hogy elmegyek. Viszont én Élő Norbert szavait megpróbálnám egy szóbeli határozati javaslat formájába önteni, mégpedig úgy, hogy ahhoz ne kelljen írásbeli szünetet, vagy írásbeli előterjesztést mellékelni. Ugye jelen pillanatban az előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, én arra tennék javaslatot, hogy tartalmazzon két határozati javaslatot, és a második számú határozati javaslat szóljon úgy, hogy a bizottság és az akkor Élő Norbert képviselő úrnak az ügyrendi javaslata az egy határozati javaslat formájában legyen, aminek a szövege az, hogy a bizottság felkéri a BTM vezetőségét, hogy a leltári jelentésben foglaltaknak megfelelő foglaltak alapján a következő bizottsági ülésre egy intézkedési tervet készíteni szíveskedjen. Ez szerintem abszolút így szóban elfogadható. Akár az első határozati javaslat végére is ki lehet egészíteni, és akkor nem sértjük itt meg az SMS-ben foglalt eljárásrendi problémákat. Ha ez így elfogadható, akkor én erről kérném, hogy szavazzunk.
Először megkérdezem főpolgármester helyettes urat, mert ő jelentkezett az előbb szóra.
De szerintem a módosító javaslat attól módosít, hogy írásba kell foglalni, de én de arra tennék javaslatot, hogyha mi lenne, és Bert szól, itt megígérjük helyettes asszonnyal együtt közösen, hogy a következő alkalommal a revíziós politikájáról a BTM beszámol majd a bizottságnak hosszan, és akkor ennek keretében, hogy akkor ne kelljen itt most születette elrendelni, mert én sem tudtam követni a polgármester úrnak a módosító javaslatát, hogy mi szerepel benne. Én csak egy javaslatot tettem erre vonatkozóan.
Egy pillanat, először is főpolgármester helyettes asszony szól hozzá, és aztán utána visszatérünk a képviselő urakhoz, parancsol.
Köszönöm, elnök úr, én annyit szeretnék hozzátenni, hogy főigazgató asszony egyébként szóban megválaszolta a kérdéses problémát, tehát én maximum egy beszámolási kötelezettséget tennék ilyen értelemben a BTM vezetőségére, és nem pedig a cselekvési tervet foglalnám a határozatba. Egészen egyszerűen azért, mert megvan a szakmai válaszunk, itt van a jegyzőkönyvben, amit főigazgató asszony elmondott, arra nézve, hogy a cselekvési terv az miért lehetetlenül el, vagy legalábbis miért lehetetlenül el a cselekvési terv végrehajtása, és én azt gondolom, hogy a BTM főigazgatójában ilyen értelemben a tisztelt bizottság bízhat, legalábbis megelőlegezett bizalmat a beszámoló előtt mindenféleképpen nyújthatunk.
Köszönöm az intézmény szépen, felé. Köszönöm.
Mindazt, amit főpolgármester helyettes asszony mondott, az igaz. Viszont sajnos van egy olyan kötelezettsége minden képviselőnek, hogy ha leltárhiány tapasztalt, akkor azonnal feljelentést kell tenni a hivatali hatalom miatt. Tehát ez nem ilyen egyszerű dolog, hogy ma nem foglalkozunk a leltárhiányon. Ilyen leltárhiány, mivel nem tudjuk mekkora, nem látjuk az értékeit ezeknek a dolgoknak, én azt gondolom, hogy intézkedési tervet követel. Én egy egyszerű intézkedési tervet kérek, semmi más. A kötelességünk az, hogy intézkedési terv legyen, és az intézkedést végre kell hajtani. Tehát sajnos e fölött nem mehetünk el, mert nagyon viccesnek tűnik, hogy most megígérik Becsóra, csak az a baj, hogy vannak bizonyos törvények, szabályok, meg kéne tartani. Tehát bocsánatot kérek, de én nem tudok emellett elmenni. Tehát leltárhiány, az leltárhiány. Ráadásul kötelező rendőrségi feljelentés van, tehát ez nem olyan egyszerű. Tehát,
jó, akkor itt köszönöm szerint... szépen képviselő hozzászólását. Most akkor kénytelen vagyok elrendelni 5 perc szünetet, megkérem, hogy fogalmazzák meg ezt a módosítót. És arra kérem a tisztelt képviselőket, hogy ezt az 5 percet bírják még ki, ne menjenek el, és akkor önök megfogalmazzák ezt most, ugye? Szeretnék egy kis csendet kérni. Van egy új ügyrendi javaslat, amelyet én szeretnék fölkarolni. Ennek az ügyrendi javaslatnak a lényege az, hogy ezt a napirendi pontot most levesszük, a napirendről nem tárgyaljuk tovább, a következő ülésre visszahozzuk, és akkor fogjuk tovább vinni. Azt kérem, hogy akkor erről szavazzanak. Erről nem is kell szavazni, visszavonja.
Köszönöm a szót, elnök úr, akkor ezt visszavonnám, ezt az erőterjesztést.
Köszönöm szépen, akkor ennek megfelelően majd a következő alkalommal. Az utolsó napirendi pontunk javaslat köztéri képzőművészeti biennáli megszervezésének támogatására meghirdetett meghívásos pályázat döntési javaslata szerinti nyertes pályázó támogatásának elfogadására. Főpolgármesterést akarsz? Nem. Kérdezem, van-e hozzászólás? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Bizottsági döntésről van szó. Kérem, szavazzanak. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtást is a testület. Ezzel a mai ülésünknek vége van. Köszönöm, hogy itt voltak. További szép napot kívánok.